Kedves testvéreim, én hiszem, hogy ezek a keresztény énekek is olyanok, amelyek valóban a Szentlélek áldása alatt születtek. Ez a dal is ilyen, meg az előző is Pintér Bélának, a debreceni fiatalembernek két dalát hallottuk, és nem véletlenül választottam ezt a pillanatot arra, hogy megszólaljak, mert a húsvér templomról volt szó, arról, hogy kinek áldozunk a mi templomunkba, kinek szól az imádság, kinek szól az ének. Valóban, kinek szól a mi imádságunk, és kinek szól a mi énekünk. Erről fog szólni ez a mai kis áhítat is, és ehhez Pál apostolnak a Kolosszebeliekhez írott leveléből szeretnék felolvasni néhány verset, a harmadik fejezetből, ez így szól. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Hogy kérdezd meg, hogy elég hangos, mert olyan zene az elég hangos volt, vagy...
Egy mikrofon.
Mikrofon?
Az eső, csak az eső.
Igen, jó?
Jó.
Sokkal. Okay. Jó, akkor meg viszont ezt is hozom magam. Ez technikai orza. Kedves testvérem, szeretnék felolvasni egy monológot. Kezdjük egy olyan kis házi feladattal, hogy ki kellene találni, hogy ki mondja ezt a monológot, és mikor. Így szól, kiléptem a sírból, és feltámadtam. Magam mögött hagytam a halál hűvös leheletét, az elmúlást, és a pusztulással járó minden rémséget és szenvedést. Kiléptem a sírból, átszakítottam a halál bilincseit, amelyek összelapítottak, és elindultam egy csodálatos úton. Attól kezdve nem volt bennem aggódás és félelem, nem nyomasztott a halál vagy betegség, egészen megváltozott minden. Ha elgondolkozunk azon, hogy ki mondhatta ezeket a sorokat, akkor bizonyára sok minden az eszünkbe jut. Talán Jézus, amikor kilépett a sírból, vagy a naini ifjú, vagy valami feltámasztott ember, valami csodálatos helyről lehet ez az ige, vagy ez a szakasz. Elárulom, ki írta ezt. Én. Én magam, mert ezek az én szavaim. Mert én támadtam fel. Mert 20 évvel ezelőtt, amikor elfogadtam Jézus Krisztust, akkor én hagytam magam mögött a halált. Én rajtam szakadtak szét a bilincsek. Amikor ilyen mondatokat hallunk, akkor nem kell mindig hatalmas emberekre gondolnunk, mert ez a mi életünkben is valóság lehet, és valóság kell, hogy váljon. Ezért vagyunk most itt. Ezt olvastam, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Fordíthatnám így is, ha tehát találkoztatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Ha tehát megtértetek, azokat keressétek, amik odafent vannak. Feltámadtunk, találkoztunk, megtértünk. Feltámadtunk, találkoztunk, megtértünk. Valóban. Tényleg? Biztos, hogy így van. Ilyenkor egy lelkész mindig azt szokta mondani, hogy kedves testvérem, most mindenki magában válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Mindenki gondolkozzon el, hogy hogy is áll ő a saját életében ezekkel a dolgokkal. Én most nem kérek senkitől ilyet. Azért nem kérek ilyet, mert ezen a napon nem is egyszer válaszoltunk ezekre a kérdésekre. A mai napon, vagy az elmúlt héten, ahogyan viszonyultunk dolgokhoz, ahogy emberekkel beszélgettünk, ahogy talán a Istenhez egyáltalán nem kapcsolódó, látszólag nem kapcsolódó dolgokban részt vettünk, mind-mind egy-egy bizonságtétel volt arról, hogy valóban feltámadtunk, valóban találkoztunk Jézus Krisztussal. Nem véletlenül kezdi Pál apostol feltételes módban, ha tehát feltámadtatok, de csak akkor. Mert ha ez nem igaz, akkor egészen más dolgokkal kell először foglalkoznunk, és utána visszatérni ehhez az igéhez. Hiszen feltámadás megtérés nélkül nincsen. Mit kezdjünk ezzel az igével? Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Lelki feltámadás, újjászületés nélkül, hogy lehetne Jézus Krisztus a mi életünk? Hogy lehetne igaz ez a dal, ami itt szólt, hogy mindaz, ami bennünk van, az valóban az Isten dicsőíti. Szép mondat, de csak akkor van benne részünk, ha valóban feltámadtunk. Mai estén ide kell mindannyiunknak eljutnunk, hogy el tudjuk mondani, én már feltámadtam, vagyis engem már feltámasztott az Isten. És van egy nagyon fontos kifejezés ezzel kapcsolatban, és ez nem más, mint az orientáció. Nagyon sok mindent elárul, hogy milyen az embernek az orientációja. Mi az az orientáció? Ezt írja egy szakember, más szavakkal beállítás, beállítódás, irányultság, tájolás, tájékozódás. Orientáció az ember tudatának tiszta éber állapotában meglevő azon képessége, hogy a téridő összefüggésében és az önazonosság tekintetében nincsenek hamis illúziói vagy kételjei, illetve az ezekről feltett kérdésekről a külvilág által elfogadott módon képes válaszolni. A tájékozódás kulcsfogalmai a közel és a távol, az égtájak, a fenn és a lent, időben az óra, a nap, az év és a részeik. A tájékozódás fontos része a tapasztalat, valamint a referenciapont, az a kiindulás, szimbolikusan a kályha, onnan a haladás során az iránt és a megtett utat bemérjük, hogy el ne tévedjünk, illetve el ne késünk. Ilyen egyszerű a kérdés. Hol van az életünknek a kályhája? Honnan indulunk? Mi az a pont, ahonnan mi meghatározzuk az égtájakat, mi az, ami közel van hozzánk, mi az, ami távol van, mi az, ami fent van, és mi az, ami lent, hogyan tudunk mi orientálódni, hogyan tudunk mi elindulni. És ebben az apostol egy nagyon jó útmutatást azt mondja, azokat keressétek, amik odafent vannak, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Látszólag nagyon-nagyon egyszerű. Hiszen mindannyian olyan dolgokra törekszünk, és olyan dolgok után vágyódunk, ami igazán jó és igazán fontos, és igazán értékes. Akkor miért vágyódik olyan kevés ember a hit után? Amikor mi meg vagyunk győződve, hogy a hit az csodálatos, az Istenhez vezet, az megtart minket a földön minden bajban, sőt az örök életben is, miért nem rohannak az emberek akkor mégis oda? És miért nem mondják, hogy nekem erre van szükségem? Miért rossz mégis az orientációjuk? Miért rossz mégis az irányultságuk? Miért várnak egészen más dologtól boldogságot az emberek? Azért, mert a mai világ számára nem értékes a hit. Egészen más tartanak fontosnak. Gyakorló lelkészként pontosan tudom, hogy amikor egy szülőnek döntenie kell, hogy a gyermekét hova irassa be, néptáncra, németre, karatéra vagy hittanra, akkor bizony a hittan lesz az utolsó. Mert azt gondolja, hogy a többi sokkal fontosabb. Hiába próbáljuk mondani, hogy itt a gyerek olyan dolgokat tanul, amit sehol máshol. Szülők számára nem fontos. Mert talán anyagilag később a jövőben nem ez hoz igazán pénzt. Sokan úgy tekintenek a kereszténységre, mint valami lefelé irányuló mozgalomra. Délután, ahogy benn voltam egy biblia körbe is beszélgettünk, ugyanerről volt szó. Hogy a kereszténységre gyakran úgy tekintenek, mint megfáradt emberekre, akik azt mondják, hát ilyen a világ, fogynak a keresztények, fogyunk. Persze ez igaz Európában, másfelé nem így van. Így tekintenek ránk az emberek. Hogy lassan majd eltűnik a történelemben. Eszembe van Esperes uram, aki orosházán járt Táncsics gimnáziumba, és amikor harmadikos gimnazista volt, a nagy gyönyörű orosházi templom előtt, ahol most én is szolgálatok, megállt az egyik történelem tanárával, és azt mondta, hogy nézze, Ribár, 5 év múlva nem lesz itt ez a templom, megszűnik a kereszténység. Hát túléltük. Ők már nincsenek sehol. Vagyis vannak még elbújva erre-arra többen, mint kéne. De mégis azért egyre kevesebben vagyunk. Mégis valahol azért vagyunk egyre kevesebben, mert nem ez sugározza a mai evangélikusság és a mai kereszténység, hogy jó ide tartozni. Fényképezzünk le embereket, amikor kijönnek a templomból. Azt látjuk, hogy úgy jönnek ki, hogy igen, most megyek, és Jézus Krisztussal teszek bizonyságot. Hogy azt látjuk, hogy kijönnek, és ige helyeket vitatnak meg. Vagy talán azt látjuk, hogy kijönnek, és arról beszélnek, hogy mi volt a tegnapi Mónika show-ba, hogy a lelkésznek ma is Ferdén állt a Mózes táblája. Sajnos lefelé irányultnak látnak minket, és Pál apostol azt mondja, hogy azokat keressétek, amik odafent vannak, És én hiszem, hogy ilyen lehet a mi életünk is. És vegyük nagyon komolyan, hogy ez a világ olyan, amelyik szándékosan lefelé akar húzni minket. És nem csak ez a világ, úgy általában, hogy jaj, de rossz ez a világ. Sokat nem beszélnek erről, de van egy személyes, élő valóság a sátán, amelyik lefele akar húzni minket, amelyik tönkre akar tenni minket, amelyik pontosan tudja a mi gyenge pontjainkat, tudja a mi gyarlóságainkat, ott belénk kapaszkodik, és azt akarja, hogy tönkre menjen az élet. És ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy milyen sok ember életében mindez valósággá válik. És itt van ez a világ, ad a fiatalok elé rengeteg mindent, hogy majd itt boldog leszel. És amikor felmérést készítettem a 17 éves diákjaim között, és megkérdeztem, hogy mi a legnagyobb bajuk magukkal, akkor a legtöbbször az került elő, hogy önbizalom hiány. Mert ez a világ nem fölemeli a fiatalokat, hanem egy kisebbségi érzésbe, kétségbeesésbe taszítja. Mert nem tudok olyan szép lenni, mert a soha nem fogom elérni. És nincs ott valaki, aki azt mondaná, hogy te így is szép vagy, és így is értékes vagy. A te tested így is egy húsvér templom, ahogy itt énekeltük, ahol az Istent lehet dicsőíteni. Önbizalom hiánytól szenvednek a fiatalok, akik ezt kompenzálva, nagyképűségbe, alkoholba, korán elkezdett szexualitásba és ezer dologba menekülnek. És mindez itt történik körülöttünk. És itt van ez a csodálatos ige, hogy mi az odafent valókkal törődjünk. Miért lesznek ilyenek ezek a fiatalok? Sok minden miatt. Az egyik az, hogy mert ezt tanulják. Hadd folytassam ezt a kicsit talán nehezen érthető idézetet. Az orientációt kisgyermekkortól tanuljuk, és abban nevezetes, fontos személyek és események segítenek. Valaki egyszer azt mondta, hogy jaj, milyenek ezek a mai fiatalok. És akkor azt mondta, hogy azért ilyenek, mert minket láttak példaképnek. Nekünk kéne elgondolkozni ezen. A térbeli tájékozódásban a környezetismereti, geometriai, földrajzi fogalmak, az időbeli tájékozódásban az irodalom, a történelem, valamint minden olyan ismeretkör, amelynek történeti vonatkozása van, ezek segítik a tanulást. És higgyük el, hogy a mai fiatalok azok abból tanulnak, ahogy mi élünk. Olyan az ő kereszténységük, amilyet mi eléjük élünk. És ez egy óriási feladat. Hogy megmutatni, hogy mi az odafentvalókkal törődünk. És ez egy olyan csodálatos dolog, hogy amikor az ember az odafentvalókkal törődik, akkor önmaga is fölemelkedik. Fölemelkedik az életnyomorúságain. Jó volt a Biblia körben hallani egy idős testvérnek a bizonyság tételét, hogy az ember, amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor megszabadul nagyon sok mindentől. És ez látszani kéne az arcunkon, látszani az Isten tiszteleteinken, az életünkön. Mert mit szóljon ez a szomszédasszony? Aki, amikor minket valami kár ér, azt hallja, hogy micsoda káromkodás van a szomszédban. Persze, hogy nem tanul semmit. Sokan azt mondják, hogy hát ezt nagyon nehéz megvalósítani. Nézzük meg az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Azok se voltak különös emberek. Ugyanolyanok voltak, mint mi. És mégis képesek voltak arra, hogy a legbrutálisabb üldözés alatt a keresztények száma a világban 11-ről, 11 jávba bezárkózott emberről 10 millióra nőtt körülbelül a számítások szerint 300 év alatt. Ma is ugyanez van. Én azt vallom, hogy a Szentlélek Úristen semmivel nem lett gyengébb, mint akkor volt pünköstkor. Nem talál olyan embereket, talán akinek az életében tudnak munkálkodni. Persze lehet azt mondani, hogy ezek nagyon szép gondolatok, és tényleg fontos mindez, de egy dolgot hagy tegyek hozzá. Hogy Pál apostol itt nem csak arról beszél, hogy törekedjünk, hogy lelkileg tisztuljunk meg, hanem azt mondja, hogy tegyetek is nagyon-nagyon komolyan ezért. Így szólt ennek az igének a második fele, öljétek meg tehát tagjaitokba azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Azt mondja az Úristen, hogy harcolj te is. Én is ellene vagyok ennek az olcsó kegyelem tanának, hogy hát majd vétkezzünk, majd az Isten megbocsájt, majd úgyis kegyelmes az Isten. Nem lehet ezt tenni, nekünk is harcolni kell. És gondolkodjunk el a saját életünk, hogy mennyit harcoltunk dolgok ellen. Volt-e olyan, hogy valamit talán azért, hogy hitben erősödjünk, megfogadtunk, vagy harcolni akartunk? És a keresztény embereknek az egyik legnagyobb gondjának azt látom, hogy el is indul, megpróbálja. És jön egy bukás. És jön a sátán, és azt mondja, látod mennyire gyenge vagy, mit akarsz te? És az ember ilyenkor kétségbe esik. Én abban a Jézus Krisztusban hiszek, aki újra oda megy az emberhez, és újra fölsegíti. Aki újra oda megy, és azt mondja, látom, megint elbuktál, de menj el, és ne vétkezz. Kezd újra. Nem tudom, kinek volt az életében már ilyen negatív tapasztalat, hogy valamit megígért, és nem sikerült. Az Úristen most hozzáül, és azt mondja, most újra kezdheted. Csak harcolj. Mert az életben mindenhez kell a harc. Kell lemondás. Az idősebbek jobban tudják, akár régen a munkába, bármiben, akkor korán kellett kelni, nagyon sok mindenben. Kell ez a fajta harc. Nem is akárhogy mondja Pál apostol, hanem valóban egy kegyetlen harcról beszél. Öld meg tagjaidban. Harcolj magad ellen, még ha nagyon-nagyon fáj is. Mert sajnos ez a megromlott óemberünknek a sajátossága, tele van bűnökkel, kívánságokkal, nagyon sok mindennel. De Isten segítségével győzhet az ember. Mostanában nagyon sokat jelent nekem egy természetfilm. Az a címe, hogy a medve. Egy francia film, nagyon érdekes, nem tudom, hogy hogy csinálták meg, de csak állatok szerepelnek benne, és van egy csodálatos jelenet. Van egy kismackó, aki vagy elkóborol, vagy megölik a szüleit, nem tudom pontosan, és menekül ez a kismackó egy hatalmas, talán puma, vagy valamilyen nagytestű ragadozó elől. És menekül, futkos át a kis köveken, ilyen sziklákon, ilyen sziklás hegyeken van talán, Alaszkában. Menekül ez a kismackó, és egyszer beszorul egy hasadékba. És ez a hatalmas fenevad, a fogai kitátva, karmaival, karmol befele oda a lyukba, és a kis mackónak már összekarmolja az órát, már vérzik, már sír szegény, és egyszer csak ilyettében elkezd a kis mackó brummogni, vagy bömbölni, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen aranyos kis mackó hangon. És azt látja, hogy ez a nagy állat egyszer csak megáll, és elkezd hátrálni. És nagyon aranyos, szinte, mintha színészek csinálták volna, a kis mackó így kinéz, és szinte egy büszkén körbenéz. És elkezd távolodni a kamera, és azt látjuk, hogy a szikla tetején egy hatalmas anyamedve így áll. És ez nagyon kifejező. Itt vagyunk mi emberekben bezárva, egy hatalmas ellenség tönkre akar tenni minket, talán kiabálunk, mondjuk úgy, hogy a kismackó imádkozott, de nem mi győzünk, hanem van valaki, aki ezt a csatát már régesség meggyőzte. És sokan talán abban a hibába esünk, hogy azt mondjuk, hogy nekem kell győzni, nekem kell harcolni. Nem. Van valaki, egy győztes Jézus Krisztus, aki már legyőzte a sátán. Hiába csinál úgy, mintha erre jelenne rajtunk. Persze van. De láncon van. Csak menjünk oda Jézus Krisztushoz. Merjük fölvenni ezt a kesztyűt. Merjünk harcolni. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, itt kezdődik minden. Fel kell támadnunk. És erről beszél Pál itt az Efezusi levélben. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Tényleg azt kérem az Úr Istentől, bár akik itt vannak 95%-át talán az életben először látom, és lehet, hogy soha nem találkozunk. De önök is, ti is, mindannyian éljük át ezt. Hogy hiába esik az eső, hiába van ilyen eső, ború, szenvedés talán az én életemben is, de felragyog előttem Jézus Krisztus. Felragyog az ő győzelme, az ő diadala. Ezt adja meg az Úristen mindannyiunknak. Igen, felragyogott, amikor 20 évvel ezelőtt kiléptem a sírból és feltámadtam. Magam mögött hagytam a halál hűvös leheletét, az elmúlást, és a pusztulással járó minden rémséget és szenvedést. Kiléptem a sírból, átszakítottam a halál bilincseit, amelyek összelapítottak, és elindultam egy csodálatos úton. Attól kezdve nem volt bennem aggódás és félelem, nem nyomasztott a halál vagy a betegség, egészen megváltozott. Köszönöm. Istenem, köszönjük, hogy a zenében, az igében, az énekelt és a mondott igehirdetésben te győztes úrként vagy itt jelen közöttünk. Hiszük, hogy ezekben a percekben is itt állsz, pontosan ismersz mindannyiunkat, tudod, mi van a mi szívünkben, minden gondunkat, minden aggodalmunkat, és letehetjük eléd mindezeket. És elmondhatjuk neked, hogy ez a húsvér templom, ami szívünk, ami életünk, ez valóban téged dicsér, téged imád. Urunk Istenünk, add nekünk szent lelkedet. Járjon át minket, törölj el minden bűnünket, nyomorúságunkat, adj igazi bűnbánatot, adj igazi úrvacsora vételt holnap, Istenünk, szabadíts meg minden bűntől, nyomorúságtól. És add, hogy valóban felszabadulva felragyogjon bennünk Jézus Krisztus. Amen.